Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Mihl József Tata város polgármesterével Perce Léva beszélget.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Mai vendégemről nem árulok el semmit, hiszen azért van itt, hogy mindent elmondjon majd magáról. Találtam nagyon sok minden érdekes dolgot, de nem tudom, hogy hol kezdjem el, úgyhogy ami számomra a legizgalmasabb, 5 gyermekes családapa. Jó, nem így kezdődött az élete nyilvánvaló módon. Akkor a családdal. Az ősi tatai családdal kezdjük, jó? Isten hozta a stúdióban, polgármester úr.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm a kedves meghívást, nagyon nagy öröm itt lenni a Mária Rádióban. Ha útközben vagyok, akkor mindig rátekerem a rádiómat, és szeretem hallgatni a Mária Rádiót. Jó érzés az, hogy vannak olyan csatornák, és van a Mária Rádió is közöttük, amelyik az embernek a gondolkodás módjához a lehető legközelebb áll, és még a szívét is meg tudja mozdítani, úgyhogy külön köszönet tényleg a rádió készítőinek, így összefoglalóan hadd mondjam így. Régi tatai család vagyunk valóban. Sok száz évvel ezelőtt érkezett oda édesapám familiája a városba, hosszú utak után, édesanyám pedig felvidéki, és nagyon izgalmas, szép és szomorú, nehéz időszakban találkoztak ők a háború alatt. Korábbról ismerték már egymást, jó nagy korkülönbség volt közöttük, úgyhogy én nekem egyszerre édesapám a nagypapám is volt. Nagypapáimat sajnos nem ismertem, egy nagymamámat ismerhettem, és ez a kép mindjárt rögtön az egész életemre is egy olyan töbletet hozott, hogy amióta aztán gyerekeim vannak, arra gyúrok, hogy én szeretnék nagyon-nagyon jó nagypapa lenni, mert hogy nekem kimaradt ez a jó dolog. Egy nagyon szorgalmas, patikus házaspár voltak a szüleim, akik Fejér megyébe, Dégen, Mezőszilason, Mezőfalván voltak gyógyszerészek. Édesanyám segített édesapámnak, mindig együtt dolgoztak, mi egy ilyen patikaházban nőttünk föl gyerekként, hátul volt a lakás, elől a patika, tehát a gyerekkoromban már egyből azt érezhettem és élhettem meg, hogy a munka az természetes része az ember életének, és az, hogy dolgozni kell, és hogy vannak olyan időszakok, amikor a munka az első, és a család a második, azok teljesen természetes dolog. Jó értelemben keményen hívő szüleim voltak, Isten nyugtassa őket. Fantasztikus dolog így felnőtt fejjel arra gondolni, hogy 1960-ban születtem, Átkosba is bőven éltem, és megtapasztalhattam azt, mint akkor mindenki, hogy a kettős nevelés, az iskola más szövege és az otthoni más szöveg az milyen módon hat az emberre. Az én édesanyám, amikor hazamentem első osztályosként az iskolából, és mondtam, hogy hát holnap valami pár forintot kell vinni, mert kisdobos avatásra be kell fizetni ezeket a pénzeket, akkor édesanyám egyszerűen csak megsimogatta a fejemet, és azt mondta, tudod kisfiam, mi ezt másképp gondoljuk, te nem leszel kisdobos. És a falusi patikus házaspár gyerekei egyik sem volt kisdobos. Úttörő, és egyikünk se volt, se kisztag, se pártag. 5 gyerekből.
És akkor mindjárt föl is merül a kérdés, hogy jó, a szülők azt mondták, hogy mi ezt máshogy gondoljuk, de a gyerekek? Hát azért nem hiszem, hogy túl sokan voltak, akik ezt megmerték csinálni az osztályban, a szülők részéről. Önök hogy érték ezt meg, hogy pont mi nem?
Gyerekként én nem tudom hányan csinálták meg, de az iskolával szembe volt a templom. Ciszteratyák működtek Mezőfalván, ugye annak ellenére, hogy őket kommunista éra kirugdalta, és megszűnt a rend, de drága jó Keszthelyi Miklós atya, aki akkor káplán volt, fantasztikus szeretettel fogott össze bennünket ott Mezőfalván, tudta úgy megszerettetni velünk a szüleink mellett az ott létet a templomban, és mindent, ami a Jóistenhez kapcsol, hogy bennem kicsi gyerekkoromtól kezdve elindult az, hogy én pap akarok lenni, mert ha ilyen jó fej ember az én papom, akkor én nekem is biztos azt kell csinálni. Van egy ilyen gyerekkori emlékem, hogy a valami szörnyű, valami mackónadrág ilyen kertész ruhása megcsinálva, amit én nagyon gyűlöltem, és hát azt édesanyám csak úgy tudta rámadni, hogy azt lódította, hogy hát a pap bácsinak ugyanilyen van. És akkor hajlandó voltam fölvenni. Én nagyon-nagyon természetes módon oda kötöttem, és kicsi gyerekkoromtól hajnali misék mindegyikén természetes, hogy ott voltunk, a hittanórákon, és gyorsan minisztráns is lettem. Öcsémmel együtt, aki egy évvel fiatalabb nálam, bátyámmal, aki aztán elkerült otthonról, mert a Bencés gimnáziumba ment, két nővérem azok a patronába végeztek, tehát annak a kornak mégiscsak lehetett ellent is mondani, ha valaki mert és valaki akart, és soha nem bántotta senki a szüleimet, én nem tapasztaltam, és nem is mesélték el, és egész biztos vagyok, és megnyugodva mondhatom, hogy biztos, hogy nem voltak besugók se.
És akkor most az előbb azt mondta, hogy soha nem bántottak senkit, csak akarni kell és merni kell, akkor most jöhet a mondat, amit hozott nekünk a Szentírásból.
Egy nagyon szép mondatot kaptam, ha ugrunk egyet, akkor ugye teológiára kerültem Győrbe, két év marcali katonaság után, ahol sok nagyszerű hasonszörűvel ismerkedhettem meg, ez egy óriási dolog volt ilyen szempontból. Egyébként ugye egy elrabolt két év volt az életünkből, de az valamiben nagyon összehozta a Magyarország egész területéről a teológiára jelentkezett kispapokat. Egy nagyon érdekes dolog az, hogy ez a kor az szerette volna és azon dolgozott, hogy az egyházat kinyírja, ahol csak lehet, akadályozza és mindent tönkre tegyen. Ennek ellenére, ahelyett, hogy szétszórtak volna minket az országba, két helyre vitték a teológus növendékeket, és nagyon nagy jót tettek velünk. Soha nem ismertem volna meg a többieket, és nem találkoztunk volna. Teológiára érve aztán ott fogalmazódott meg bennem, amikor egy francia püspöknek mondatát olvastam, ami mondatot ott mondott el, hogy munkáspapokat szentelt. Ott mondta el azt a mondatot, hogy úgy éljetek, hogy az életeteket ne lehessen másképpen megérteni, csak úgy, hogy van Isten. Vagyis, hogy a Szent Páli gondolat, hogy visszakérdezzenek, hogy hol, miben van a tereménységet, hol van a tereménységet. És ezt a mondatot azzal a gondolattal egészítettem én ki mindig egész életemben, amit a Szentírás csodálatos gondolata, nem számoltam meg, de ugye mindenki úgy tartja, hogy legalább 365-ször benne van a Szentírásban az a mondat, hogy ne féljetek. És ez a mondat még akár az Ószövetségre is mondhatjuk, de az Új Szövetségnek természetes módon, Jézus üzenetének természetes módon az alapja az a gondolat, hogy a világ nem azért van, hogy féljünk benne, hanem azért van, hogy úgy tudjunk benne kiteljesedni, minden gonoszság, minden cselvetés és minden nehézség, küzdelem, bűn, gyötrelem, fájdalom ellenére is, hogy az Úristen az nem a félelemre teremtett ide bennünket, hanem a boldogságra. Van egy 16 gyerekes barátom, egy fantasztikus ember, Király Ignácnak hívják, aki mondott egyszer nekem egy mondatot, ami úgy szól, hogy Jézus és én mi ketten legyőzhetetlenek vagyunk. Nagy képűnek tűnhet, vagy talán még azt is lehet rá mondani, hogy hát micsoda dolog ez ilyen párhuzamba hozni magammal az Úr Jézust, de ha azt az oldalát nézzük, hogy aki Jézussal van, azt a világ nem tud vele mit csinálni. Jézus és én, mi ketten legyőzhetetlenek vagyunk. Ha ezt minden reggel magam elé tudom idézni, ezt a ne féljetek mondatot minden reggel oda tudom tenni az életembe, akkor más nem marad nekem, mint a talentumjaimat megvalósítani.
Talentumok megvalósítása. Na, akkor most ugrunk megint egy kicsit, mert ugye elhangzott, hogy Marcaliban volt katona, az összes többi teológus hallgatóval, ami tulajdonképpen jó előképző volt, meg emberi szempontból is nagyon jól fel tudtak készülni a teológiára és a papi hivatásra. De ő nem lett pap.
Így van. Fantasztikus 5 évet tölthettem el Győrbe a hittudományi főiskolán. Örökké hálás vagyok, minden nap megemlegetem magamba Győrt, azt az életet, amit ott élhettünk. Én még az Átkosba jártam a teológiára egy nagyon megszorított időben, a 80-as évek elején, amikor még senki nem sejtett semmit abból, hogy ott az évtized végére mekkora nagy változás lesz, és a teológián is az életünket ez nagyon komolyan befolyásolta. Tehát az a fajta bezárt élmény, hogy a világ felé mi csak a templomon keresztül, vagy csak a templomban nyithatunk, ugye, ahogy szokták akkoriban mondani, hogy hinni a templomba kell. Ugye persze mindig rá válaszoljuk, hogy jobb a jó Istenbe, de a templomot pedig arra használjuk, hogy jól tudjunk hinni a jó Istenbe, de egy komoly elzártságot ez jelentett. Én egy nagy családban nőttem fel, ahogy mondtam, 5-en vagyunk testvérek, és mindegyik testvérem nagy családos, a gyerekeimnek 20 unoka testvére van, tehát egy ilyen familiába fölnőve bennem egy örök kérdés volt mindig az, hogy én egyedül ezt fogom tudni csinálni, és ez a ne féljetek kevés volt ahhoz, hogy meggyőzön arról, hogy ebben se féljek. itt egy nagyon komoly döntést kellett hoznom a végére. Ráadásul a feleségemet is akkor ismertem meg, és nagyon megszerettem, és ez a konfliktus helyzet így még élesebben jött elő. Rettenetes kemény helyzetével és döntési kényszerével és kínlódásával. Engem mindig nagyon-nagyon zavart az, hogy a teológiáról onnan Győrből minden évben jött valaki. És én ezt valahol természetesnek tartottam, hát hiszen 18 évesen döntöttünk arról, hogy mi papok akarunk lenni, akik egyből érettség után jöttünk, volt néhány későbbi hivatás is. De hogy azoknak az útja miért nem lehet természetesen más, akik menet közben úgy látják, hogy mégsem. Mindenki a hátsó ajtón tűnt el, vagy nem jött vissza szünetről, tehát egy ilyen misztikus sötétség vette körül ezt a dolgot. És akkor én, amikor ebbe kínlódtam, akkor néhány váltam nagyon becsült, nagyon szeretett papbarátommal beszélgettem erről a helyzetemről és az életemről, és akkor nagyon jó segítségeket kaptam tőlük. Nem mondták azt, hogy hagyd ott, persze. Maradj ott, persze. Egyiket sem mondták. De olyan módon tudtak segíteni, hogy ezt a nagyon nehéz döntést más módon könnyebben tudtam meghozni. És akkor viszont én úgy döntöttem, hogy akkor ott az ebéd közben, ugye mindig együtt ebédeltünk, saját magunknak szolgáltunk fel, ez annyi szép dolog volt, nagyon-nagyon szerettem ott lenni. És akkor fölálltam, és bejelentettem a többieknek, hogy én úgy döntöttem, hogy eljövök. És azóta is a tanárokkal is, a volt spirituálisommal nagyon jó kapcsolatot ápolok, és nagyon jó a viszonyom. Van egy közösségünk, azóta 31 éve minden hónapban egy napot velük töltök, óriási segítség, óriási feltöltődés az, amit tőlük kapok. És ez a képlet aztán az életemben, ahogy különböző helyekre sodródtam, bocsánat, hogy így fogalmazok, de kívülállónak talán így is tűnhetne, én meg mindig azt mondom, a gondviselés mindig kitalált, hogy mit csináljak. Kitoktattam, dolgoztam fogyatékos felnőttekkel, értelmi fogyatékos napközi otthont vezettem, enyhe sérült gyerekek iskolájába voltam közösségszervező. Mindig ilyen irányba vonzottam aztán utána. Egyik legszebb feladatom aztán az lett, hogy a Zsámbéki Főiskolának, a Apor Vilmos Katolikus Főiskolának voltam a tanulmányi osztályvezetője és a főtitkára több mint 10 évig. Bence Lóránt főigazgatúrnak nagyon-nagyon sokat köszönhetek, és sok-sok nagyon kedves tanár kollégának onnan a főiskoláról rengeteget tanultam tőlük. Egy újabb olyan helyre tett a Jóisten, ahonnan szívtam befelé a nagyszerű élethelyzet megoldó képleteket.
Hitoktató, és akkor ezek a segítő, ez szociális, hogy lehetne ezt a segítő munkát megfogalmazni?
Nem mondtam el az előbb, hogy a teológiáról aztán, amikor eljöttem, és amikor a szociális szférába kerültem dolgozni, szociális otthonba dolgoztam, ott egy református teológiát végzett kollega volt az igazgatóm, aki azt mondta, hogy tanuljak tovább, és akkor a szociális szervező szakra iratkoztam be a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolára, és végeztem el ezt a szakot, így aztán tulajdonképp két ilyen felsőoktatási végzettségem van. A teológiát is befejeztem civilként, absolutórium megvan, és utána pedig következett ez a szociális szakmának a megismerése. Aztán megpályáztam főigazgató úr javaslatára egy beszélgetés után a főiskolán ezt a munkakört. Aztán akkor a történet úgy hozta, hogy Fehérvári Egyházmegyéből a főiskola átkerült a Váci Egyházmegyébe, Berpüspök úrhoz. Ennek az átköltözésnek még a munkálataiban, meg az újraszervezésben ott Vácon komolyan részt vettem, és akkor én úgy éreztem, hogy ez már azért túl távol van Tatától, én nem akarok Tatáról elkerülni, úgyhogy úgy döntöttem, hogy szeretnék valahogy hazajönni, de ez meg pont összefutott azzal, hogy 2002 választásokat követően több barátom is a Keresztény Demokrata Néppártból, a Fideszből megkerestek, hogy vállaljak feladatot, nincs-e kedvem ebben részt venni, tudják, hogy milyen közösségi ember vagyok, és aztán így lettem Tatán a Fidesz-KDNP-nek a választók előtti elnöke, és indultam el 2006-ba az országgyűlési választásokon, ahol az első fordulót ugye megnyertem, de másodikat már nem sikerült, és ősszel viszont aztán megválasztottak polgármesternek, és azóta vagyok a város polgármestere. Közben 2010-től 14-ig egy gyönyörűséges időszakban lehettem országgyűlési képviselő is annak a körzetnek, ami egy külön adomány és egy külön csodálatos dolog. Ezt a hivatásbeli, ahogy ilyen szépen szokták fogalmazni, pályamódosítást, azt én úgy élem meg, hogy a Jóisten útjait ezt nem lehet kikerülni. Tehát ha ő valamit döntött valakiről, hogy szeretne vele valamilyen feladatot elvégeztetni ebben a világban, akkor ő azt úgy is elfogja, hogyha azért valamennyire nyitott füle vagyunk, úgyhogy kicsit humorosan, poénosan úgy szoktam magamnak fogalmazni ezt, hogy hát nem akartál plébános lenni, nem akartál pap lenni, egy egyházközséget irányítani. De jó Isten úgy gondolta, hogy akkor nesze neked itt egy egész város. Itt van Tata, és akkor volna olyan kedves ezt szépen szervezni, és segíteni, hogy ott boldoguljanak az emberek.
Nem tudom, hogy hányan hallgatták a hallgatók közül azt a műsorunkat, amivel önnel már készítettem egy beszélgetést teljesen más témában. A családok éve kapcsán családbarát munkahely témában, és volt egy gondolat, ami nekem is állandó visszatérő vezérfonalam, és nagyon örültem, hogy ez akkor elhangzott, és én most miután elmondta, hogy mi minden felé járt már, mi mindent csinált, én ezt a gondolatot most ide csatolnám, mert szerintem erről kéne beszéljünk. Én azt mondta, hogy szeretné, ha a munkahelyen mindenki úgy érezni, hogy a helyén van, és jó helyen van. Én most én megkérdezem öntől, hogy ön a helyén van, és jó helyen van, hogy éli ezt meg? Ismerve már az előző életutat és a stációkat, amin keresztül idáig eljutott.
Én nagyon-nagyon boldog ember vagyok, mondhatom azt tényleg, jó szívvel és nyugodt lelkiismerettel. Egy fantasztikus családot kaptam, feleségem egy tünemény és egy gyönyörűséges, nagyon-nagyon jó édesanyja és nagyon jó feleség. 5 gyermekünk van, most már 4 unokánk is van. Jó érzés az, hogy az embernek most már olyan gyermeke van, aki nagy családos, mert az egyik, az idősebb lányunknak 3 fiúgyermeke van, és a következő fiúgyermekünknek van egy lányuk, és többiek is múltkor eljátszottak a gondolattal, és kezüket egymásnak megingázták, hogy milyen és hány gyermekük lesz, és mindegyik nagyon boldog volt, mert bőséges szám jött ki. Én remélem, hogy így is lesz.
Teljesen exakt módszerrel.
Abszolút exakt módszer. Adja a jó Isten, hogy így legyen. Tehát a lényeg az, hogy családunk szempontjából egy nagyszerű familiában élhetek. Mi a nagy családunkat úgy nevezzük, hogy nemzetség, ugye egy szép régi magyar szóval, ami valóságosan is ezt fedi le. Tehát az, hogy a testvéreken túl is az unokatestvérek jóba legyenek egymással, szeressék, ismerjék egymást, ehhez nagyon sok minden kell. Bátyám egy nagyszerű dolgot talált ki, létrehozta a családi táborunkat, aztán létrehoztunk ebből egy egyesületet, Nemzetség a Fiatalokért Társaság néven, és ennek az egyesületnek csak családtag lehet a tagja, és a nyári táborainkban több mint 80-an vagyunk, téli tábort is tartunk körülbelül ekkora létszámmal, és a pici újszülöttől a nagymamáig ott van mindenki, ha tud, akkor csak 2 napra is, de mindenképp el akar jönni. A filozófiája ennek az egésznek az, ami jó lenne, ha terjedne ebben a mi drága hazánkban, hogy ne csak a temetésről, meg az esküvőről ismerjék egymást a rokonok, a gyerekek, főleg az ifjúság, a unokatestvérek, mert hát ma ezt tapasztaljuk. Annyira jó lenne, hogyha a nemzetségeink is megerősödnének a család erősítéssel együtt, ami most egy nagyon jó érzés, hogy az állam ilyen komoly olyan veszi azt, hogy a családokat kell megerősíteni, mert nemzet csak akkor lesz, ha erős családok lesznek.
Megfogott az előbb ezzel a gondolattal, hogy nemzetségtábor, 80 körül vannak, és az mindenki családtag. És jön a nyár. Lesz az idén valami nyári tábor?
Így van, idén is lesz természetesen tábor, és az a jó érzés van, hogy most már a gyerekeink csinálják ezt a tábort, tehát lassan mi is a nagyszülőkorba, ugye most már beérve, testvéreim is, gyerekeink szervezik a tábort, a saját gyerekeiknek is már. Szokott lenni, ha sikerül megszervezni, akkor a kamaszoknak egy külön túratábor, vagy az egészen kicsiknek egy előtábor, hogy ott csak ővelük lehessen foglalkozni. Idén is lesz természetesen táborunk.
Személyes kérdés. És szerintem azért ez, erről tudunk beszélgetni. Tatának hívő polgármestere van.
Igen.
Egy majdnem pap. A város mit profitál ebből?
Hát remélem, hogy sokat. Izgalmas kérdés ez, hogy a város mit tud abból profitálni, hogy milyen személyisége van a polgármesternek, talán ez a kérdés mögötti legfontosabb üzenet. Szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy a város vezetője az azon túl, hogy tud jól szervezni, és átlátja a szervezési, meg fejlesztési kérdéseket, és tudja, hogy egy város életében mik a legfontosabb tennivalók, azon túl mégse csak az építés embere legyen, hanem egy lelki építkezés embere is legyen. Én úgy szoktam ezt fogalmazni, hogy nagyon fontos, hogy építsünk járdát. De nekem még fontosabb, hogy hova jutunk el azon a járdán. Először találjuk ki, hogy hova akarjuk vezetni a járdát, mi az a többlet, amit a mi városunk nyújtani tud. Ezért nekünk nagyon fontos a család, gyermekbarát város vagyunk, családbarát város vagyunk, valaki meg is cikizett ezzel, hogy milyen minden barát vagyunk, olyan nem is lehet valaki, dehogy nem, ezt úgy hívják, hogy szeretet. Tehát, hogy valahol a szeretetet építsük föl egy egy városban, tudva azt, hogy nagyon sok olyan ember van, aki nem úgy gondolkodik, mint mi. De nagyon sok olyan ember van, aki pedig ezt igényli, és aki ehhez hozzá tud valamit tenni. Neki segítenünk kell abban, hogy legyen ehhez is terepe. Mind az egyházközségekkel nagyon jó a kapcsolatunk, a civil szervezetek közül is azokkal, a Máltai Szeretetszolgált, Karitász, Vöröskereszt, mindenki, aki a szociális szférában próbál segíteni. Olyan feladatokat is rájuk bízunk, amit mi is megcsinálnánk, de sokkal jobb, ha ő csinálja meg. Amiben pedig így egy kicsit így a múltamat is, vagy az életfilozófiámat is, a hitemet is meg szeretném jeleníteni, természetesen ilyenek is vannak. Most például egy városi keresztutat építünk közadakozásból, ami azt jelenti, hogy adományokból rakunk össze egy olyan keresztutat, amit nem Kálvária domb oldalán 2 méterenként fölállítandó stációk fognak jelenteni, mert a város utcáin lesznek a stációk, bent az utcába, a város életébe, a nyüzsgésbe. És én hiszem azt, hogyha valaki elhalad naponta, mert épp arra lakik, mondjuk a Veronika kendőt nyújt Jézusnak stáció mellett, akkor ha ő hívő, akkor azért jó, mert kicsit ráerősít az életére. Ha nem hívő, akkor előbb-utóbb hiszem azt, hogy valamilyen módon hat rá az az üzenet, amit egy képzőművész úgy tud megalkotni, hogy abban benne legyen Veronikának az a fantasztikus odaadottsága, hogy a nála levő egyetlen kendő az ő mindenét is odaadja, hogy azt az a Jézus fájdalmát, nehézségét, gondját enyhítse. És ez az egész keresztutunk 50 éve bezárt temetőbe fut ki, ahol tatai fantasztikus ember Kajla Ferenc építi talán az élet egyik főművét, egy kis kápolnaszerű épület lesz, amiben a 4 evangélista jelképe van csak a falon. Nagyon sok minden díszítő jelzés jelenik meg faragásban például, de az egész épület azt sugározza, hogy a sírbatétel, ugye az a 14. állomása a stációknak, de mostanában már hála jó Istennek úgy csináljuk a keresztutakat, hogy nem hagyjuk ott abba, hanem mert hogy a föltámadás az igazi vége, ha szabad így fogalmazni, a stáció sornak, a keresztútnak, és ez pedig úgy alkotta meg, hogy mintha a tető szétrobbanna, és ha belépünk ebbe a kis kápolnába és föltekintünk, akkor egy üvegablakon keresztül az itt élő Krisztussal találkozunk.
Polgármester úr, az volt a mondat, hogy ne féljetek. Ezt foglaljuk most össze egy rövid gondolatban.
Ne féljetek. Bennem azt hordozza, hogy az az Úr Jézus Krisztus, akit a Teremtő Isten azért küldött ide közénk, hogy mindazt, amit előtte tett az emberért az Isten, szeretetből megteremtette, küldte neki a segítőket, hogy helyes úton tudjon az életben eligazodva járni, küldte a prófétákat, küldte folyamatosan az üzenetet, aztán látta, hogy ez nem teljes sikerrel jár, akkor elküldte a saját fiát, aki föláldozta magát, és az egész életére rátette a pecsétet a kereszt halálával, és azt mondta, hogy nézzétek meg, én ennyire szeretlek benneteket, hogy mindaz, amit elmondtam, amit tanítottam, abban én ilyen módon biztos vagyok, hogy az életemet is oda teszem ennek. Utána föltámad Jézus, itt van velünk tovább, és akkor még ez sem volt elég, a végén az Úristen a lelkét is kitette értünk, és elküldte a Szent Lelket. A magyar nyelvben olyan gyönyörű ez, hogy a lelkét is kiteszi az ember azért, akit szeret. Az Úristen ennyire szeret bennünket, hogy még a lelkét is kitette értünk. Akkor mi félnivalónk van?
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Éljen a Mária Rádió.
Mihül József Tata város polgármesterével Perce Léva beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió.
A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság ez évtől olyan átfogó rádióhallgatottsági mérést készít, mely segítségével a rádióadók hallgatottságát budapesti és országos szinten egyaránt vizsgálják. Kérjük a kedves hallgatói családot, ha megkérdezik önöket a rádióhallgatottsági mérés keretében, akkor bátran vállalják, hogy önök is a Mária Rádiót hallgatják. Tegyünk ezzel is tanúságot hitünkről.